Akkor köszönettel átveszem a stafétát. És az egész felkérés onnan jött, hogy minket a püspök úr felkért, hogy ebben az évben a Magyarországi Luther Szövetség egy előadás sorozatot szervezett az Evangélikus Országos Múzeumban, és elvetemült módon minket is meghívtak. Júniusban a legmelegebb napok egyikén tartottunk előadást, és ennek hatására hívott meg minket a püspök úr, ezt ő hallotta ott. Úgyhogy én folytatom onnan, hogy Luther felfogásában a zene elsősorban kreatúra, tehát Isten teremtménye. És csak másodszorban scientia vagy ars, ezek ilyen latin szavak, a scientia ugye tudományt jelent, az ars meg művészetet. Volt a középkorban ez a hét szabad művészet. Ugye a zene az igazából a trivium és a quadrivium, a három és a négy között kicsit ilyen átmenetiként a manapság úgy lehetne lefordítani, hogy a tudományok és a művészetek között egy ilyen határeset. Ezt jelentette ez a mondat, amit most mondtam. És most meg tudom ismételni, amit már Gabi is mondott, hogy minden művészetet, de különösképpen a zenét annak a szolgálatában szeretné látni, aki ezt teremtette és nekünk adta. És csak akkor látja értelmét, hogyha nem holde kunst, tehát érzékeinkre ható gyönyörködtető dolog, hanem Krisztusra vonatkozik, és a megváltás fölötti örömöt hirdeti. Ez a az idézet, ez a Bábszt énekeskönyvben található, amely 1545-ben jelent meg, és ez az utolsó olyan énekeskönyv, amelyet még Luther rendezett sajtó alá. Tehát ugye 46-ban halt meg, és ez egy nagyon fontos összefoglaló énekeskönyv, ez a 1545-ös. De már 1524-ben van egy énekeskönyv, egy Chorgesangbuch, tehát egy több szólamú énekeskönyv, és ennek az előszavában így ír, hogy semmi másról ne akarjunk énekelni és beszélni, csak Jézus Krisztusról, a mi megváltunkról, ahogy Pál írja 1 Korintus 2-ben. Ez az énekeskönyv, ez, amit Johann Walterral együtt adott ki. Johann Walter, azt kell mondanunk, ő az őskántor. Az első, aki megmutatta, hogy mit jelent az, hogy gyülekezeti énekart szervezünk. Ő Torgauban volt kántor, az úgy viszonylag közel van Wittenberghez, és ők együtt dolgoztak az énekeskönyveken évtizedeken keresztül. Ez egy nagyon aranyos idézet, amit most fel fogok olvasni ebben a többszólamú énekeskönyvben, amit a többszólamú zenéről ír. Amikor a természetes muzika a művészet által kidomborodik és csiszoltá válik, akkor látjuk és tapasztaljuk csak igazán nagy csodálkozással részben, mert teljesen fel nem fogható és meg nem érthető, Istennek nagy és tökéletes bölcsességét az ő csodálatos művében, a múzikában, amelyből főként az a különös és bámulatos, hogy valaki egyszerű dallamot vagy tenort énekel, amint a muzikuszhoz nevezik, a dallam mellett pedig 3, 4 vagy 5 másik szólam énekel, és ezek a szólamok újjongva játszanak és ugrándoznak egy egyszerű dallam vagy tenor körül, és sokféle móddal és hangzással csodálosan ékesítik és díszítik a dallamot, és mint egy égi kartáncot lejtenek. Ennek okáért azoknak, akik az ilyesmihez értenek valamelyest, általa megilletődnek, hevesen csodálkozniuk kell, és azt kell gondolniuk, nincs a világon bámulatosabb, mint az ilyen sok hanggal díszített ének. Na hát ez azt mutatja, hogy Luther nagyon szerette a zenét, és értette is. Ugye ő énekelni is jól tudott, egyik betegsége folyamán, legalábbis az ő visszaemlékezéséből tudjuk, hogy megtanult lantól játszani. Tehát, és egyáltalán ugye ő, mivel ő szerzetes volt, nagyon komoly zenei képzést kapott. A középkori zenei képzés az nagyon alapos volt. De nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy ő szerette és művelte a zenét, ugye 1517-ben volt ez a kalapálás, de egészen 23-ig nincs nyoma annak, hogy ő énekeket szerzett volna. Hát ugye nagyon sok minden történt ott közben, ők elfogták, Bibliát fordított, stb. De 1523 nyarán történt az, hogy két szerzetes társát megégették azért, tehát mágia halált haltak a hitükért. És ez őt nagyon-nagyon megrázta, és ez volt, ennek hatására írta az első énekét, amely aztán nem lett gyülekezeti ének, ennek az a német szövegkezdete, hogy Ein neues Lied wir heben an. Ez egy ballada. És a második éneke, amit viszont ismerünk, ami lényegében az ő személyes hitbeli a hitnek a változásait követi végig, ez a Jerőr vegyünk keresztjének. Nun freut euch lieben Christen und mein. Ez eredetileg 10 verszakos, és megmutatja azt, hogy az a döbbenet, amit sok Luther filmben is láthatunk, hogy ő kereste, tehát hogy ő csak a büntető Istent ismerte, és kereste, hogy hogyan tudna ő megfelelni az Istennek, és amikor rádöbbent arra, hogy bűnei, tehát szenvedhet a bűneitől, de hogy csak a egyedül a kegyelemből tud ő eljutni az Istenig, az egy olyan felszabadító hatással volt rá, hogy ez az ének ez igazából erről szól. Majd ez a 318-as, majd érdemes ilyen szemmel egyszer végigolvasni, hogy ez az a Luthernek a saját, tehát egy ilyen vallomása az ő saját hitének az alakulásáról. Ó, nagyon jó. Amit itt látunk, ez egy, össze van vágva két ének, ebből a Bábszt énekeskönyvből. Azért ezt hoztam, mert olyan szép díszek vannak rajta, és a szemnek is egy kicsit mutatja, hogy azért abban az időszakban ő nekik azért volt kicsit több pénzük nyomtatni, mint tehát Magyarországhoz képest több pénzük volt, és szakértelmük is. Mindjárt rátérünk arra a két énekre, ami itt van, de az is lehet, hogy valaki a bogyók alapján rájön, hogy mik azok. Szóval ez a Bábszt énekeskönyvből egy részlet. De egyébként akkor lehet, hogy az lesz, hogy már közben ki is osztom, elindítom ezt így nyugodtan, adjuk tovább, mindenki vegyen le egyet belőle, és mind a két oldalán van valami, amihez majd hozzá fogok szólni egy-két dolgot. Tehát ott tartottunk, hogy most egy picit rátérünk arra, hogy milyen énekeket is írt Luther. Mindenkit megnyugtatok, hogy nem fogok az összesről részletesen beszélni, mert akkor holnap reggelig itt ülnénk. A legújabb szakirodalom 45 éneket tart nyilván Luther, tehát olyat, ami most egy kicsit bonyolultan fogok fogalmazni, amely szövegének vagy dallamának kialakításához Luthernak valamilyen módon köze van. Majd mindjárt megvilágítom, hogy miért fogalmaztam ilyen faramuci módon. Tehát 45 ilyen ének, és ezeket akkor írta, amikor kiderült, hogy az a levél, amiből Gabi idézett, hogy ugye mindenütt költőket keresünk, hát ezek a mindenütt költők nem annyira buzogtak, tehát nem volt olyan sok ember, aki megmozdult erre, és hát kénytelen volt ő írni. És egyébként ez a mi nagy szerencsénk, mert azt kell mondanom, hogy van olyan, hogy az emberből a muszáj olyan képességeket hoz ki, amire nem is gondolt előtte. Akár, na szóval ő egy nagyon sok rétűen tehetséges ember volt, és összejöttek ezek így ezek a dolgok. Ebben a 45 énekből 36 gyülekezeti ének, és a többi meg liturgikus dallamok átdolgozása. És a mi mostani énekeskönyvünk 24 éneket tartalmaz Luther nevéhez kötve. Azt kell mondanom, hogy ez egy elég szép eredmény. Tehát megveregethetjük a vállunkat. Elég jól reprezentálja a Luther énekművét. Arról már esett szó, hogy Luther minden olyasmit megtartott, ami nem ellenkezett a Biblia tanításával. Ezt az előbb az istentiszteletre vonatkoztatta Gabi, de ez igazából az énekekkel kapcsolatban is így volt. Ugye nagyon sok értékes olyan dallamunk van a Gregoriánban, amelyek jó alapot szolgáltattak ahhoz, hogy gyülekezete éneké válhassanak, és ezek közül a legfontosabb az a himnusz műfaj, mert az eleve is strófikus volt. Tehát mert ugye a zsoltárok, azt tudjuk, hogy ez egy bibliai próza, aminek a sorok hossza változó. De a himnuszok, amit úgy nevezünk, hogy tehát a legklasszikusabb himnusz, az a Szent Ambrus féle, az ambrosiánus himnusz, ami úgy néz ki, hogy 8 verszakból áll, minden verszak 4 sor, és minden sor 8 szótag. Tehát ez a legalapvetőbb himnusz forma, 4 jambus minden sor. És sok ilyen himnusz volt, amit ő átalakított. Hát mit kellett ahhoz átalakítani, hogy gyülekezeti éneklés alkalmas legyen? Ezeket a nagyobb bonyolultabb hajlításokat kellett kihagyni belőle. Lényegében. Én most egy érdekes történetről fogok elmesélni. Ugyanis van egy gregorián himnusz, aminek az a latin szövetkezdete, hogy Veni Redemptor Gentium. És ez ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen lefordítjuk magyarra, jöjj népek megváltója. Most ez a Veni Redemptor Gentium himnusz, ez egy adventi karácsonyi himnusz, és gondolom az akkor mindenkinek eszébe jut, hogy valószínű, hogy ebből lett a jöjj népek megváltója ének. De a dolog ennél egy kicsit lehet, hogy összetettebb, ugyanis az igaz, hogy a latin himnusz németre fordításából keletkezett ennek az éneknek a szövege, de az is igaz, hogy ennek a himnusznak a dallamából Luther 3 ének dallamát alakította ki. És most ezért, hogyha kézbe vesszük ezt a lapot, most azt fogjuk eljátszani, hogy én eléneklem az eredeti himnusz dallamot, és akkor azt kérem, hogy utána énekeljük rá az agybékét a mi időnkben. Ott van a lapon is, de az énekeskönyvben a 291-es. Aztán utána megint eléneklem a himnusz is, akkor utána elénekeljük azt, hogy jöjj népek megváltója. Az nincs itt ezen a napon, de szerintem ez a társaság ezt tudja fejből. És utána még egyszer eléneklem a himnusz dallamot is, aztán elénekeljük azt, hogy tartsuk meg Urunk szent igédben, amit már az előbb gyakoroltunk is. Tehát azt akarom csak érzékeltetni, hogy füleljük azt, hogy mindig a fülünkben legyen a himnusz dallam, és figyeljük meg, hogy Luther melyik dallamnál, a himnusz dallamnak melyik elemeit hogyan rakta össze. Tehát úgy kell felfognunk ezt, mint egy Lego játékot, hogy tehát igazából a gregorián dallamok azok úgy keletkeztek, hogy voltak ilyen formulák, és különböző módon rakták össze őket. Igazából leginkább az antifónákra vonatkozik ez, de a himnuszoknál is. Tehát, tehát van egyfajta hangvétel, ami ugye mindegyikre nagyjából jellemző, és akkor Luther igazából annyit csinált, hogy alapul vette ezt a himnusz dallamot, és mindegyikből egy kicsit másfajta formát gyúrt. Hogyha ismerjük a fazekas történetét, tehát hogy mindig más edény gyúr belőle. Tehát úgy fogjuk fel a himnusz dallamot, mint az agyagot, és akkor mind a három más edény lesz. Tehát, viszont az alap, a közös ős az megvan. Na, hát akkor éneklem a himnusz dallamot, és aztán majd kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol, hogy vajon miért ebben a sorrendben énekeltettem a gyülekezeti énekeket. La 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 la. La 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 la. Hagyj békét. Hagyj békét a mi időnkben, Úristen, téged kérünk, hisz rajtad kívül más nincsen, kisikra szállna. Gondolom azért lehetett hallani, hogy a legelsőjének hasonlított dallamilag legjobban a himnuszhoz, és aztán utána más-más dolgok felé ment el. Tehát akkor összefoglalva, a Veni Redemptor Gentium himnusz szövegéből lett a Jöjj népek megváltója, és a dallamából lett ez a három ének. Ja, mindegy, az ami az előbb ki volt vetítve, az a Tarts meg, Urunk, és a Adj békét a mi időnknek volt a kottája. De már mind a két ének létezett, általában egymás után következtek az énekeskönyvekben, de nem csak a németben, hanem a magyarban is. Úgyhogy most meg lehetne mutatni a másik képet. Ez, amit itt látunk, ez az 1560-as Huszárgál énekeskönyvnek a kotta képe. Nagyon érdekes, hogy ebből látszik, hogy nem olyan egyszerű a kottát szedni, hogy arra azt nem tudták itt megoldani, hogy a szöveg és a dallam egymás alatt legyen, hanem külön szedték a kottát, és utána jött a szöveg. És itt is ott van utána, hogy adj békességet, Úristen. Érdekes módon nem külön dallammal, ami ugye érdekes problémákat vet fel, mert ha jól megnézzük ezt a Adj békét a mi időnkben éneket, akkor észreveszünk, hogy mi a különbség a himnuszhoz képest. Az, hogy a himnusz az ugye négy soros, ez meg öt. És igazából az egy izgalmas dolog, hogy hogyan csinálok négy sorosból öt soros. Úgy, hogy ne függeléknek hason, hanem azt érezem, hogy egy szerves része. Tehát egyrészt az ötödik sor az mindenképpen egy kiemelt hangsúlyt kap, egyedül te örök Isten, ami az eredeti antifónában, ami alapján keletkezett, nincs is benne, de az ötödik sor kiemeli a legfontosabb mondani valót. Dallamilag pedig olyan szépen csinálja, mint hogyha ez... Tehát azt kell mondanom, hogy ezek a dallamok úgy jöttek létre, hogy az ember azt gondolja, hogy hű, milyen kis természetes. De azt kell mondanom, hogy ami ilyen nagyon természetesnek hat, azt a legnehezebb létrehozni, hogy ennyire gördülékeny legyen. Tehát, szóval ez azért hoztam ezt a példát, mert ez annyira jól megmutatja, hogy hogyan keletkeztek abban az időben a dallamok. Tehát, hogy egyrészt ami megvolt, azt megbecsültük, de átalakítottuk azoknak a céloknak a szolgálata, ahogy használni szerettük volna. Azt szeretnénk, hogy a gyülekezet együtt tudja énekelni, akkor ne legyen túl bonyolult. És erre ez nagyszerűen megfelelt. Ha ezt a lakot megnézzük, amit kiosztottam, itt egy másik érdekességnek van egy kis ilyen érdekes politikai stichje ennek az éneknek, ugyanis az eredeti német szövegben úgy van, hogy Erhalt uns Herr bei deinem Wort und Stolz des Papst und Türkenmord. Hát ez elég durva, mert azt jelenti, hogy végig meg, mint a pápa és a töröknek a... Tehát gyakorlatilag a két nagy halálos ellenség, amond az időben a pápa és a török volt. Aztán később persze gondolták, hogy ezt azért lágyítani kell egy kicsit, és akkor aztán az lett belőle, hogy utána a Stolz deiner Feinde Mord, tehát hogy veséget ellenségei gyilkolásának, tehát ezt a feszültséget feloldották később, de hogy... Ugye az eredeti címe ennek nagyon érdekes, azt mondja, ein Kinderlied zu singen wider die zweien Erzfeinde Christi und seiner heiligen Kirchen, den Papst und Türken. Azért olvastam fel csak németül is, hogy hallatszoljon ennek a zenéje, hogy tehát gyermekdal, éneklendő Krisztus és az ő szent egyháza két fő ellensége, a pápa és a törökök ellen. Hát ez nem PC manapság már, de ez már régebben átalakították a németek is, tehát ezt csak azért hoztam be érdekességként, hogy így néha összefügg a himnológia meg a világtörténelem. Úgyhogy ezt azért hoztam, hogy itt látjuk azt, hogy mi az eredeti német, hogy a Huszárgál énekes könyvében érdekes módon ebből a három verszakból hatot csináltak, és a magyar énekes könyvben is kapcsolódott hozzá az agybékét a mi időnkben. Egész hosszú ideig ez így volt. No, és hogyha most megfordítjuk azt a lapot, ott egy másik fajta érdekességet mutatok, még annyi pont belefér. Hogy itt azt szeretném megmutatni, hogy hogyan teszünk magyarra egy meglévő dallamot. Tehát van ez az énekünk, hogy Jézus Krisztus üdvözítünk, haláltól megmentünk, életre támadt, dicsérjük jó atyánkat, Jézus irgalmaz nekünk. Ez ugye Luthernak a nagyon tömör három verszakos húsvéti éneke. És alatta van egy ének, amely nem ebben a Bordó énekeskönyvben, hanem ebben van benne, ami 10 évvel ezelőtt jelent meg, az, ami tulajdonképpen az énekeskönyv kiegészítő kötete, úgy nevezik, hogy gyülekezeti liturgikus könyv, és ez alatta lévő kotta ebből származik, és hallgassuk csak meg, hogy vajon mi közel kettőnek egymáshoz. Ó Jézus, mi üdvözítünk, tében vagyon hétünk, kimértünk születtél, és nagy halált szenvedtél, irgalmazd mi nékünk. Más hangnemben van leírva, de azért lehet hallani, hogy ennek a két dallamnak köze van egymáshoz. Dallamfordulatok azonosak, viszont a hangsora megváltozott. És ezt most azért hoztam ide, mert az oldalnak a jobb oldalán viszont egy olyan kottaképet látunk, ami a mi közös, most jó értelmevet dicsekvésünk tárgya lehet Hubert Gabriellával, mert ez a jobb oldalán lévő kottakép, az a régi magyar költők tára 17. századi sorozatának 17. kötetéből való, amely tavaly jelent meg, és amin ő, meg én, meg még egy kollégánk dolgoztunk 10-valahány évig. Egy ilyen vastag, nagy, zöld kötet, ami egy tudományos kiadás, ami az összes 17. században megjelent evangélikus és református gyülekezeti éneket tartalmaz, amit fel tudtunk lelni, ami akár nyomtatásban, akár kéziratban fellelhető. És ebből való ez, és itt, amit látjuk, itt ez megmutatom azt, hogy a luteri húsvéti ének, illetve a magyar, amit többnyire bőjténekként használnak, de lényegében ugyanaz a tematika, hogyan függ össze. És most azt fogom eljátszani, hogy ezt a három verszakot úgy fogom elénekelni, hogy az első verszakot a luteri dallammal, a másodikat a magyar dallammal, és a harmadikat megint a luterivel, hogy érezzük a bőrünkön, hogy mi az, ami hasonlít, mi az, ami nem. Tehát, hogy igazából egy picit bele akartam világítani, hogy milyen a zenének a boszorkány konyhája, hogy hogyan lehet dallamokkal kicsit játszani. Jézus Krisztus, mi megváltunk, haláltól megmentünk, ki feltámadál, minket megszabadítál, irgalmaz mi nékünk. Ki azt te szenvedés iddel, Atyád engesztelni, engedelmet te, nékünk egyelmet nyerél, irgalmaz mi nékünk. Az bűnödök pokol, az halál, vannak hatalmadban, megszabadítod, azt te benned bízókat. Irgalmaz mi nékünk. Na, tehát ez csak azt akarom mutatni, hogy így tudtuk magunkévá tenni, tehát megmagyarítani az importált dallamokat gyakorlatilag. És akkor a legvégére hoztam egy nagyon szép zenét, és most visszatérünk a Veni Redemptor Gentiumhoz, illetve annak most a elcsődleges gyülekezetének formájához, a Jöjj népek megváltójához. A Nun kommt der Heiden Heiland, ez a német szövegkezdet. Nagyon-nagyon sok zene készült erre a dallamra. És mivel most már azért elég közel vagyunk Adventhez, és addig már nem fogunk újra találkozni, én elhoztam most az egyik olyan Bach kantátát, ami erre íródott. A 61-es számú Bach kantátának az első tétele egy overtűr, tehát egy nyitány, nevezük így. Ennek a tételnek a típusa az, hogy francia nyitány. Ez azt jelenti, hogy egy háromrészes forma, tehát mondjuk, hogy A, B, A, tehát van valami zenei anyag, jön egy középrész, és jön egy visszatérés. A A rész az egy ilyen pam, papam, papam, ilyen pontozott ritmusú, méltóság teljes, lassú tempójú zenei anyag, mert ilyen muzsik, azért hívják ezt francia nyitánynak, mert ilyen típusú zenére vonult be a francia királyi udvar. És a középrész az egy táncos, hármas lüktetésű, és utána visszatér a lassú rész. És egy ilyen zenei szövetbe illeszti bele Bach a Jöjj népek megváltója dallamát. Az első részben ilyen úgynevezett cantus firmus, tehát lassú értékekben, mint hogyha felmutatnai táblákon a mondani valót. A középrész ez egy imitációs, az azt jelenti az imitációs, hogy egymást utánozzák a szólamot, és utána visszatér az utolsó sorban megint egy kicsit ez a méltóság teljes. És ha abba belegondolunk, hogy ugye Advent első vasárnapjának az az igéje, a heti igéje az Zakariásból, hogy királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, akkor nem véletlen, hogy Bach ezt a tételtípust választotta, mert hogyha a francia királynak kijár ez a zene, akkor Jézus Krisztusnak még inkább, tehát ennél tévedhetetlenebb jobb zenei választás nem is lehetett volna. Úgyhogy meghallgatjuk ennek a 61-es kantátának a nyitótételét, amely a Jöjj népek megváltója dallamát dolgozza fel, zenekari szövetbe beilleszti a koráldallamot, tehát úgy fogjuk fel, mint egy ékszert, amiben a koráldallam a gyémánt, és köré teszi a többi zenét, hogy védje azt a gyönyörű értéket, ami a koráldallam. Mert még egy mondat, hogy milyen értéke lett a koráldallamoknak, ugye korábban ugye a több szólamú műzene az úgy alakult ki, hogy a gregorián dallamokhoz írtak először egy szólamot, meg többet, és amikor ez a gyülekezeti ének, tehát korálkincs közkincsé vált, akkor lényegében a zeneszerzők ugyanolyan módon dolgozták fel a koráldallamokat, mint korábban a gregorián. Tehát azt jelenti, hogy olyan magas szintre emelődött a korál a köztudatba, mint korábban a gregorián volt. Ennél nagyobb dicséretet nem kaphat a luteránus énekkincs, azt hiszem. Úgyhogy most hallgassuk meg ezt a... Tehát ha valaki érdekel, egy kottán van. Gabi, szeretnéd követni?
De nem.
Na jó. Tehát ezt a nyitó fórust hallgassuk meg is.